Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek. Ezt az esti szentmisét jegyesekért ajánlom fel, Norbertért és Renátáért, holnap lesz az esküvőjük. Jóisten áldjon meg benneteket, szépen ebben a szentmisében értetek imádkozva, szeretettel gondolunk rátok, és kívánjuk, hogy a Jóisten áldja meg a házasságtokat, hogy szépen éljétek az életeteket. Kedves úr testvérek! Fatimai nap is van, hisz 13-a van ilyenkor a gondolkodásunk, a szívünk elszáll a fatimai jelenésnek a történetéhez, illetve az üzenetekhez. Kérjük égédesanyunknak a segítségét, és hogy hatékony-e. Tegnap, és talán amit most szeretnék nektek mondani, egy kicsit a mostani papi sorsot is jelképezi, jeleníti meg. Itt is voltam veletek együtt, közben Vácoddiák várott a katolikus óvodánkba, egy komplex ellenőrzés volt a püspöki karunk részéről. Pont szerdától ma 2 óráig oda is rohangáltam, és tegnap kellett temetnem, mert hát fölkértek egy 36 éves fiatalembert. Ahogy ott az édesanyja sírt, olyan megrendítő volt, nem hisztérikus, nem egy műsírás, egy igazi, anyai, zokogó, síró, de olyan szívet, lelket szorongató, hogy nem csak hogy a nőtestvérek, jó magam is a kántorral, hanem hogy néztem a kemény férfi arcokat is, megrendítő volt minden férfinek az arca. Sírtak, zokogtak. Azt az anyai megfogalmazhatatlanul érdekes sírást, azt nem lehetett közömbösen hallgatni. Azonosultunk ezzel az asszonnyal. És látját, hogy milyen a papi sors és az élet. A temetés, illetve gyászmes után 1/2 órával mentem egy olyan anyukához, akinek 2 hónappal ezelőtt született a 3. gyereke, Ildikó, egyházi szolgálatban is van, mert könyvelő piaristáknál látszott, és egy mosolygós anyuka, ahol megint elbődött ez a női, anyai mosoly, és hatott rám. Ez egy fantasztikus, ez egy gyönyörű nő, ez egy gyönyörű anya. Látjátok, 2 édesanyja, egy síró, gyereke fölött síró, és egy örvendez, hogy atya, itt van a 3. gyerekem. Ott sem tudtam közömbös lenni, mert az örömben vele azonosultam, mint ahogy röviddel azelőtt a fájdalomban azonosultam azzal az édesanyával. Miért mondom el ezt nektek? Mert nekünk van az égben is, Isten országában édesanyjánk. Ami Urunknak, Jézus Krisztusnak az édesanyja, akit nekünk az Úr nem akármilyen pillanatban, a megváltásnak a pillanataiban, ahol a Golgottán ott fönt nekünk adta az édesanyját, az, hogy legyen az egyház anyjává. 2. János Pál pápától tanultuk, aki nagy Mária tisztelő volt, hogy minden enciklika, minden szentbeszéd, minden mondani való, amit kifejtett ő, a kinyilatkoztatás titkaiból, a záró akkord, az Isten dicsőítés, a doxológia után a szűzanyának ajánlotta a beszédeit, a műveit, megnyilatkozásait. Ezt én azért mondom most nektek ebben a hosszabb bevezetőben, hogy miután lassan befejezzük a lelkipásztori napokat, még csak egy fél napunk van hátra, hogy kérlek benneteket, hogy ebben a gyönyörű kegyhelyen, kegytempomban, fatimai napon, valahogy az, ami bennetek megfogalmazódott, bennünk, az egyház megy a javára, egyházközségeink javára, azt most tegyük oda vele Máriának a kenyerébe, szívébe, szeretetébe, hogy segítsen nekünk, és ha ő kér, én nem hiszem, hogy Jézus Urunk közömbös lenne édesanyjának a kérése, szeretete irányában. Ennek a gondolatnak jegyében kezdjük a szentmisénket. Mielőtt meghallgatnánk Isten igéjét és Krisztus áldozatában részt vennénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. És Máriát, ami anyánká is tette, ad kérünk, hogy a szűzanya szerető közbenjárására egy házad napról napra termékegyebb legyen, szent utódoknak örvendjen, és a népek minden családját anyai keblére ölelje, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Szent lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, értsétek meg, hogy akik a hitből nyertek életet, azok Ábrahám fiai, azaz a messiási üdvösség örökösei. Mivel pedig a Szentírás előre látta, hogy Isten a hit által teszi megigazultá a pogányokat, azért hirdette előre Ábrahámnak ezt az örvendetes üzenetet. Benned nyer áldást minden nép. Így tehát azok, akik hisznek a hívő Ábrahámmal együtt, részesülnek az áldásban. Akik viszont az ószövetségi törvény szerinti tettekre támaszkodnak, azok átok alatt élnek. Hiszen így van megírva. Átkozott mindaz, aki nem teljesíti hiánytalanul, ami törvényünkben van. Ebből nyilvánvaló, hogy most már az ószövetségi törvény útján senki sem válik Isten előtt igazzá, mert az igaz a hitből él. Márpedig a törvény nem a hiten alapszik, hanem a Szentírás szavai szerint, aki teljesíti, az nyer általa életet. Krisztus megszabadított minket az ószövetségi törvény átkától, amikor magára vállalta helyettünk a törvényszegés átkát. Hiszen így van megírva, átkozott mindaz, aki a fán függ. Jézus Krisztuson keresztül így nyerte el minden nép az Ábrahámnak szóló áldást, hogy mindnyájan ernyeljük a hit által a Szentlélek ígéretét. Ez az Isten igéje.
Könyvéből.
Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták, Beelzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk. Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház-ház romlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az ország? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Beelzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Beelzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával, vagyis Isten erejével űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten ország. Az erős ember fegyveresen őrzi a házát, de birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem gyűjt velem, az szétszól. Amikor a tisztátlan a lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában. Visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem. Oda megy és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbe hozták. Erre elmegy, hoz magával 7 más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba és ott laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint az előtt volt. Ezek az evangélium.
Kedves a testvéreim! Az egyház megyénk központjában változott, vagy itt a lelki gyakorlatos központban nincs olyan lelki laboratórium, ahol a püspök úr, segédpüspök úr, a István atya, meg a pasztorális tanácsnak a tagjaitan, mint valami lelki kémikusok, kitalálnak sok mindent, és akkor hát ránk öntik ezeket a dolgokat, amivel mi szembesültünk a mostani napokban. Ez az, hogy megújulás, nem az ő találmányunk. Nem egy csoda tablett, amit be kell venni, és akkor most itten mi mindjárt csodát művelünk. Azóta van megújulási igény, szükség, amióta ember él. És amióta kinyilatkoztatás a kezünkben van, ó és új szövetségi vonatkozásban, mindig felhangzott az Istennek a szerető hangja, a prófétákon keresztül is, hogy ne a ruhátokat szaggassátok meg, hanem a szíveteket. És még számtalan ószövetségi helyet lehetne sorolni, de igazán a megújulásnak a forráspontja az maga a mi Urunk Jézus Krisztus, aki az új életet elhozta. A megváltott ember életét, és ezért, amikor bennünket megkereszteltek, vagy amikor bárkit megkeresztelnek, a Krisztus élete oltódik annak az embernek a szívébe és a lelkébe. És ott van az új életnek a valósága. És hogy az ember elfárad néha egyénileg is, és a mi egyházi közösségeink is, egyházközségünk is, vagy akár a magyar egyházra is gondolhatok, sok társadalmi, politikai okok miatt, vagy egyáltalán, hogy az ember a bűn kikestheti még a megváltás után, a krisztusi új élet után is, mert szabadok vagyunk. És ezt a nagy kincset az Isten meghagyja. Ezért kell újra és újra szembesülnünk, hogy tényleg van szükség a megújulásra, és lehet, hogy már valaki azt mondja, hogy annyiszor hallottuk az elmúlt 2-3 napban, hogy már nem sok, ez egy kicsit. Kedves testvérek, püspök atyával az élen minden szervező, aki azért küzdött hosszú időn keresztül, hogy szép napjaink legyenek itt, és hogy a jelenlévő testvérek kapjanak segítséget és erőt, hogy valami mozduljon a mi időnkben, a mai egyházban, ezernyi gond között, az nem véletlenül van. Püspök úr is és a munkatársai felismerték azt, ami egyébként ott van mindig az egyházban igényként, és az Isten előtt megálló embernek a magatartásában, hogy a szívünket meg kell újítani. Erre hív most benneteket az egyházmegye, papokat és a munkatársainkat, hogy valóban ezt a megújulást vegyük nagyon-nagyon komolyan. Kicsit cinikusan azt szokták volt mondani, hogy az egyháznak akkor volt a legjobb helyzete, amikor megszületett az első pünköskor. Akkor nagyon jó volt az egyház. Ettől kezdve, 2000 év óta mindig csak megyünk lefelé. Na most, kedves testvérek, én ezt a megalapítást nem szerettem. Mert nyilván az első pünkös az egy vulkánkitörésszerű Szentlélek megnyilatkozás, amikor valami sodró módon az az induló egyház megkapta azt a túlcsorduló lélek áradást, amiből mind a mai napig él az egyház, és ez hullámzik. Az egyház élete csodálatos azóta is. És nem szól másról a 2000 éves egyház története, mint a újra és újra megvalósuló megújulásokról, hogy az ember, a generációk talán bizonyos időközönként nagyon is látványosan kell, hogy a szívüket megújítsák. De ha a keresztelésünkre gondolunk, már pedig gondoljunk erre, hogy Krisztust öltjük magunkra, hogy a Galata levélben ezt Szent Pál apostol megfogalmazta, ez egy napi feladat. Tulajdonképpen naponta kell a Krisztusba való öltözködésünket komolyan venni. Ez lenne a keresztény életünk. De az igaz, hogy tényleg néha történelmi méretekben, egészen nagy fokban igényli az Anyaszent Egyház a megújulást. Igényli a keresztény nép a megújulást. Igényli az Isten a megújulást bennünk. Ezért voltak mindig szerzetes rendek, lelkiségi mozgalmak, megújuló erők. Felbuzdult az egyház életében valami újszerű, nem az igazság, nem az Isten szeretete, hanem a bennünk lévő igazság felismerése, és a nekünk szóló isteni szeretetnek a szeretetre való rácsodálkozás, hogy ez kell, ez hiányzik, valami hiányzik nekem. És amikor azt megtaláltuk az Istent, akármelyik történelmi korszakban, akkor megújult az élet. Itt van a szenteknek a fantasztikus sora. Az egyház történelmét így is kellene szemlélni, hogyan újult meg a szentek által, Isten emberei által, ami 2000 éves egyházunk. És ez roppant izgalmas. És mihelyt elfáradt a kor, és a kor embere, rögtön adott az Isten olyan szent lelkes embereket, ezek a nagy rendalapítók, a lelkiségi mozgalmak alapítói, akik egy személyben tüzet fogtak, az Istennek a tüzét, és ezt tudták sugározni. Paptestvérek, akik Egerben végeztünk, jól ismertük a Petrót és Sándor atyát. Odát van már, mindenkit tanított. 5 éven keresztül, és egy híres mondata volt, hogy gyerekek, kisfiaim, ha azt akarjátok, hogy a szobában 22-23 fok legyen, akkor a kályhában 600 foknak kell. Értitek a képet? Ha mi azt akarjuk, hogy a otthoni egyházközségeinkben élet legyen, meg tudjon újulni, meg ebbe az egyház megyébe, meg ebben a magyar egyházban, és az a mehelyen, ahova az Úristen állított, akkor kedves úr testvérem, most megadatott neked, hogy a szívedben 600 fok legyen. Talán van is. És most ezzel a 600 fokkal kell holnap ebéd után hazamenjél, és akkor oszd meg ezt a 600 fokot, majd ott, ahol van a Jóisten állított, és ott sugározza a meleget, mint hogy a szentek is a Isten kegyelmében és szeretetében való lelki megújulásuk, megtérésük, az ő szívüknek, lelküknek az a indítatás, hogy oda kell adni mindent. Hogy amikor az megvolt, aznak volt egy kisugárzása. És a szentek ezt jól felismerték.
Egy rendalapító nem úgy kezdte a működését, hogy én most rendházakat építek, én most intézményeket hozok létre, én most struktúrákat hozok létre, én most valami fantasztikus, organikus szervezettségben fölállítom a intézményeinket és a rendünket, hanem egyszerűen kiüresedett a világ, kihullott a szívükből, lelkükből, és egyszerűen csak az Isten terület ott. Azt mondja Avilai Szent Teréz, Teréz egyedül semmi, Teréz és az Isten minden. Kalkuttai Teréz anyán csodálkozunk sokszor, annak idején 1947-ben. Kimenni a nyomorba, egy szál magába egy apácának, 5 rúpia a zsebbe, és semmi. Nincsenek bankok, nincsenek menedzserek, nincsen média, nincsen semmiféle politikai befolyás. Van egy nő, egy apáca, nincs pénze, semmilyen nincs, csak egy indítatáson az Istentől, de egy valamilyen van, a benne lévő Isten, aki elhalmozza szeretetével, kegyelmével. És ezután majd jönnek az intézmények, és sok minden, meg a hírnév, és a segítség, de nem így indul. Mindig annak a Isten emberének a megszentelődése. Ezért kedves ó testvérek, most ti holnap mindannyian elindulunk, és valamiféleképpen azzal a szándékkal, hogy szeretnék valamit csinálni. Egy akció, egy cselekvési vágy, hogy megújítsuk otthon az egyházközséget. És jól van ez így. Na, miről itt az előadások zöme szólt, hogy nem akció, és nem valami hihetetlen megszervezés, mert ennek a kísértése mindig fönnáll, hanem a kontempláció. Igazából azok a nagy szentek tudtak fantasztikus dolgokat művelni, akik mindig kontempláltak, és azok a nagy tevékenységű szentjeink, akiknek a neve ismerős az egyházunkban, most gondolok egy Domboszkóra, hogy állandóan a gyerekeknek a sorsa, az intézményeinek a megszervezése, ott Torinóban egy bazilika építése is, ezernyi gond. Mikor imádkozik a Domboszkó? És aki ismeri az életrajzát, a Domboszkó állandóan imádkozó ember volt. Egy sínai Szent Katalina középkorban, egy hatalmas misztikus, emberek mennek tanácsokat kérni tőle. Alig van ideje az imádságra. Elvonulna egy cellába, és mit mond a sínai Szent Katalin? A szívemben építem fel a cellát. Ezzel azt akarta kérdezni, hogy egy folyamatos belső Isten kapcsolata, egy kontempláló állapota van ennek a szentnek. És ezért van ezért képes arra, hogy cselekedjen. Kedves a testvérek, vigyük ezt úgy haza holnap, hogy az imádságból épülnek fel majd az intézményeink, vagy a struktúráink, vagy azok a szilárd bordák, amelyek kellenek majd az egyházközségekben, mert ki kell fizetni a számlát, meg kell szervezni, mindenkinek a feladatot ki kell osztani, ez is eljön ma, majd. De ennek a hátterében az legyen, az a kontempláció, az a Isten előtt való megállás és a folyamatos töltekezés, amiről olyan sok szó esett. Örömömre szolgál, mert én is, mint a többi paptestvér, az ember naponta figyeli a magyar egyház életét is, a mi egyházi községünknek a közösség életét is, hogy hogy kéne menni tovább. Számomra döbbenetes, hogy a magyar egyházban a szentségimádások valósága, igénye, szüksége felerősödött. Csak szerényen szeretném mondani, mi egyházközségünkben és minden csütörtökön az esti szentmiselőt 1 órás hangos szentségimádással, melyeket a különböző csoportok vezetnek. Megvan az esti szentmise, és utána 2002-től mi egy 1 órás csöndes szentségimádás időt adunk a híveinknek. Bámulatosan sokan maradnak ott. Megvannak a fatimai imaórák, első szombati karizmatikus testvéreknek a imaórái, evangelizációs nyíltakunk utáni imaóra,
És most a legújabb, talán 3-4 hónapja, amikor a Marika nevű munkatársam odajön és azt mondja nekem, és ezt a paptestvéreknek mondom elsősorban, hogy ennyire nyitottnak kell lennünk a híveink szavára. És azt mondja nekem a Marika atya, több helyen imádkoznak 24 órán keresztül. Mi is csináltunk ilyet 2000-ben, hogy 24 órán keresztül imádkoztunk az oltári szentség előtt, mert hát 2000 van. De most nem, most a magyar népért is, a lelki megújulásért. És akkor már mindjárt, mert intézkedett, hogy a nyüzsgő teremtés, hogy a hónapnak az utolsó hetében, szerda reggel 6-tól csütörtök reggel 6-ig lenne nálunk a 24 órás szentségimádás. Megengedem én. Nem én találtam ki. Ez a nőtestvér, az az asszonytestvér, aki ott van a négyházközségünkben. Én azonnal igent mondtam, és azonnal éreztem azt, hogy erre nagyon nagy szükség van. És az első alkalommal akkor legyen egy beosztás, jelentkezzetek, második alkalommal, most már úgy vagyunk a negyediknél, hogy nem teszek ki jelentkezési évet, mert olyan szépen jönnek a hívek. Valahogy benne van az igény, hogy nélkülem nem megy, mondja Krisztus Urunk. Hiába épít az építő, örültem, hogy az egyik testvér ezt a nap során fölemlegette a 126. Zsoltár, hiába épít az építő, az Isten nem épít ránk. Tehát ez a mi teremtett valóságunk szerénysége, ürességével, ha odaállunk az Úristen elé, és kérjük az ő kegyelmét, és nem a világot szívjuk be, nem ennek a világnak ezt a pénzmániás, a menedzsermániás, médiamániás világát, hanem egyszerűen mindent kikapcsolunk, hogy bekapcsolódjunk az Istenbe. És amikor az Isten átizítja a szívünket, a 600 fok lesz bennünk, vagy az Istennek a lobogás lesz bennünk, ezt leszünk képesek kisugározni, és higgyétek el, a ránk váró világ és embertársaink, akik messze vannak az Istentől, nem a templomaikat kérik, nem az iskoláinkat kérik, nem az óvodáinkat kérik, nem a újságjainkat kérik, hanem azt, hogy én sugározom az Istent. Én is, te is, mindegyikünk, a papjaink is, a templomba járók is sugározzák, és mihelyt az Isten szagot megérzik a templomban, nem csak a csodálatos festményeket, az Isten szagot megérzik, azt teszi fogékonnyá azt az embert, aki keresi ezt az Istent. Ezért kérlek benneteket, hogy holnap haza ne a cselekvésnek a ösztönzését vigyétek, majd az jön, hanem az Istenben való elmerülésnek az igényét, szükségességét, hogy te, én szentelődjünk meg, hogy ízzon bennünk az Istennek a szeretete. Ez kell neked is, te a világ. Imádkozzon, kedves testvéreim, a boldogságos szűzanyával együtt, mert ő velünk imádkozik, Szent Pia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
Urunk, a szűzanyádat rendelted egyházad anyjává. Az ő közben járására tartsd meg a Szent Hitben, 16. Benedek pápánkat, Miklós főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet.
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára. Add, hogy példája szerint mi is szívünkbe fogadjuk Szent Fiad igéit.
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Urunk, Szűz anyád a mi nagyasszonyunk és pártolnánk. Az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon.
Kérjük téged, hallgass meg minket!
Magyarok nagyasszonya, kérjük közben járásodat nemzetünk egységéért,
és lelki megújulásáért.
Kérjünk téged, hallgass meg minket.
Szűz Mária, egyházunk anyja, járj közben szent fiadnál, hogy egyházközségeink szolgáló szeretett közösségekké formálódjanak.
Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyádnak közben járására, hallgass meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, és változtasd üdvösségünk szentségévé. Kérünk, hogy ennek a szentségnek erejéből, és a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának szerető segítségével szívünk lángra lobbanjon, és vele együtt megváltásunk áldozatával szorosabban összeforjon, Krisztus a mi Urunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek.
És veletek.
Emeljük fel szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, és a boldogságos Szűz Mária ünnepén méltó hála énekkel magasztaljunk és áldjunk. Ő szent igédet szeplőtelen szívébe zárta, és megtestesült igédet szűzi méhébe fogadta, majd teremtőjét a világra szülve az egyház születését is szolgálta. A kereszt mellett állva az isteni szeretet végakaratát vállalta, gyermekévé fogadott minden embert, aki Krisztus halálában örök életre születtek. És amikor az apostolok a megígért szent lelket várták, velük együtt imádkozott Mária, és így lett az imádkozó egyház példaképe. Majd miután a mennyei dicsőségbe vétetett, anyai szeretettel segíti az zarándok egyházat, az örök hazafelé irányít vannak lépteit, amíg csak el nem jön az Úr dicsőséges napja. És ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt, magasztalunk téged, és vég nélkül zengjük. Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérünk, gyűjts egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Benedek pápánkkal, Miklós és Lajos püspökeinkkel, és az egész papsággal együtt.
Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkba, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal, a magyar szentekkel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya is.
lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a mennyeket, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg mind kegyünket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk még kezdődnek, és megint minden kísértésben, de szabadíts meg gonosztól.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljötté. Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön, és szeretetben egyesítsen, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
Köszöntsétek egymást a béke jelén.
Legyen
akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. örökjünk. Istenünk, magunkhoz vettük megváltásunk és örök életünk zálogát. Esdve kérünk, hogy Szűz Mária anyai oltalma alatt egyházad az evangélium jó hírével minden nemzetet megszenteljen, és a Szentlélek kiáradásával az egész földkerekséget betöltse, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldte a világnak a megváltás kegyelmét, adja rátok bőséges áldását. Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét. Ma pedig, amikor az ő ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békén.